Nem hosszán az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Írta Hjalmar Söderberg.
Július 25. Helga Gregorius. Szüntelenül magam előtt látom. Úgy, ahogy álmomban láttam, mesztelenül, amint felém nyújt egy csokor sötét virágot. Talán vörös volt, de nagyon sötét. Igen. A vörös nagyon sötétnek tűnik alkonyatkor. Nincs este, hogy amikor lefekszem, ne kívánnám őt újra látni álmomban. De a kétértelmű mosolyt képzeletem lassanként elnyomta. Azt ma már nem látom. Bár visszajönne a lelkész. Akkor az asszony biztos megint átjönne. Látni akarom. Hallani akarom a hangját. Azt akarom, hogy velem legyen. Július 26. A lelkész az ő arca is kísért. Azzal az arckifejezéssel üldöz, melyet legutóbbi találkozásunk során öltött magára, amikor a nemiségre tereltem a szót. Hogy tudnám leírni ezt az arckifejezést? Az néz így, aki rothadás szagot érez, és titokban élvezi. Augusztus 2. Világít a holdfény. Minden ablakom tárva nyitva. Dolgozó szobámban ég a lámpa. A szekreterre tettem, hogy védve legyen az éjszakai szellőtől, ami lágyan susogva belekap a függönybe, mint egy vitorlába. Fel alá járkálok a szobában, időnként megállok az asztalnál, és papírra vetek egy sort. Sokáig álltam a nappali egyik ablakánál. Néztem kifelé, és figyelmesen vártam az éj furcsa neszeit. De ma éjjel csönd honol a sötét fák alatt. Mindössze egy magányos nő ül az egyik padon. Régóta ül már ott, és a hold ragyog. Oly sokféle holdat láttam már. A legrégebbi, ami eszembe jut, amelyik az ablak túloldalán trónolt kisgyerekkorom téli estéjén. Mindig egy hólepte fehér háztető fölött strázsált. De akkor még nem voltak olyan tulajdonságai, mint amelyek később ragadtak rá. Nem volt se lágyan szentimentális, se hideg és félelmetes. Pusztán nagy és fényes. Az ablak része volt. Az ablak pedig a szobájé. Nálunk lakott. Augusztus 10. Egy mutató nélküli óra kifejezéstelen és üres. A holtak arcára emlékeztet. Épp egy ilyen órát nézek most. Egyéb iránt nem is óra, csak egy üres tok. Rajta szép, öreg óralappal. Az imént láttam meg a pupos órásmester kirakatában a sikátorban, amikor hazafelé sétáltam a forró, sárga alkonyatban. Csodás alkony volt. Mindig így képzeltem a nap végét a sivatagban. Bementem a mesterhez, aki egyszer már megjavította az órámat, és megkérdeztem tőle, miféle óra az, amelynek nincs mutatója. A púposok kokettáló mosolyával megmutatta a szépséges ezüstokot, egy valóságos remek művet. Árverésen vette, de az óra műtönkre ment, használhatatlan volt. Az órás azt tervezte, hogy újat épít bele. Megvettem a tokot, úgy, ahogy volt. Beleteszek majd párat a piruláimból, és a jobb mellény zsebemben hordom a zsebórán párjaként. Közeleg az éj. Egy szikrázó csillagsugara áttűz a nagy gesztenye falombján. Érzem, hogy ma este jól fogok aludni. Hűs nyugalom árad szét a fejemben. Mégis nehezemre esik elszakadni a fától és a csillagtól. Éj! Milyen szép szó! A régi gallok szerint az éj idősebb a nappalnál. Úgy hitték, hogy a rövid tűnő nappalt a végtelen éj szülte. A hatalmas, végtelen éj. Na persze ez is csak szófordulat. Mi is az éj? Mi az, amit mi éjszakának hívunk? Piciny bolygónk karcsú, kúp alakú árnyéka. A sötétség kicsi, csúcsos tölcsére a fénytengerben. És a fénytenger az micsoda? Egy szikra a világűrben. Egy kis fényudvar, egy apró csillag a nap körül. Jaj, mi ez a kór, ami megfertőzte az emberiséget, hogy mindenről tudni akarja, micsoda? Miféle ostor űzte ki a többi csúszó, mászó, járó, futó, repülő, földi lények testvérközösségéből, hogy felülről, kívülről tekintsen idegen szemmel a világra és önnön életére, és kicsinek, értéktelennek találja azt? Hova vezet mindez? Mi lesz a vége? Eszembe jut az álmomban hallott panaszos női hang. Még mindig a fülemben cseng az idős, zokogó asszony hangja. Ég a világ, ég a világ. Nézd a világot a saját szemszögedből, ne valami elképzelt űrbéli pontról. Szerényen mérj saját mércéd, saját helyzeted és saját lehetőségeid szerint. A föld lakó ember helyzete és lehetősége szerint. Akkor a föld elég nagynak, az élet fontosnak, az éjszaka pedig végtelennek és mélynek bizonyul majd. Augusztus 12. Hogy ragyog a szélkakas a templom tetején az esti napsütésben? A lelkész július 4-én vagy 5-én utazott Purlába 6 hétre. Azaz már nincs messze, hogy fürdőkúrája után frissen és üdén visszatérjen közénk. Augusztus 13. Hogy történjék? Régóta tudom. A véletlen úgy hozta, hogy a probléma megoldása mintegy magától adódik. Ciánkáli piruláim, amelyeket egykor önmagamra gondolva készítettem el, természetesen most jól jönnek majd. Egy dolog magától értetődik. Nem engedhetem, hogy saját otthonában vegye be őket. Itt kell megtörténnie nálam. Nem lesz kellemes, de nem látok más kiutat, és pontot akarok tenni az ügy végére. Ha otthon vesz be egy pirulát az én rendelvényemre, majd nem sokkal később elpatkol, félő, hogy a rendőrség esetleg összefüggést fedez fel a két esemény között. Ráadásul könnyen gyanúba keveredhetik az, akit megmenteni szeretnék. Beidézik egy életre, besározzák a nevét, talán még el is ítélik gyilkosságért. Természetesen semmi olyan nem történhet, ami alkalmas a rendőrség érdeklődésének felkeltésére. Senki nem tudhatja meg, hogy a lelkész pirulákat kapott. Természetes halált kell halnia, szívrohamban. A felesége sem sejthet semmit. Persze, ha nálam hal meg, az valamelyest kellemetlen orvosi híremre nézve, de ez egyre megy. Egy nap majd feljön hozzám, a szívéről vagy valami badarságról beszél, és azt akarja erősítsen meg, hogy javult az állapota a fürdőkúra után. Senki nem hallja, miről beszélünk. A nagy üres nappali, a váró és a rendelő között helyezkedik el. Meghallgatom majd, kopogtatok, és megállapítom, hogy bámulatosan javult az egészsége, de még így is van egy apróság, ami zavar. Előveszem a pirulákat. Elmagyarázom, hogy ez egy új szer, bizonyos szívbetegségek ellen, egy nevet is ki kell majd találni neki, és javasolni fogom, hogy azonnal vegye be.
Elfordulok, az ablakhoz lépek, lenézek a temetőre. Az üvegen dobolok.
Mond valamit. Például, hogy milyen jó a bor, de a mondat közepén elhallgat.
Puffanást hallok. A földön fekszik.
És ha nem akarja bevenni a pirulát? Ó, úgy beveszi majd, mint valami nyalánkságot, élhal a gyógyszerekért. Na de ha mégse? Hát akkor nem tudok mit tenni. Akkor marad minden a régiben.
Fejszével mégsem csaphatom agyon.
A földön fekszik. Elpakolom a pirulás dobozt, az üveget és a poharat. Csengetek Krisztinért. Rosszul lett a lelkész, elájult, biztos elmúlik hamar. Kitapintom a pulzust, a szívet.
Szívroham, mondom végül. Meghalt.
Felhívok egy kollégát. Na igen, kicsit, hadd gondolkodjam. Ez nem jó, 7 évvel ezelőtt írt egy értekezést, amit én aztán kissé szkeptikusan recenzáltam egy szaklapban. Amaz túl okos. Ez és ez elutazott. Amaz, igen, ő jó lesz. Vagy az, vagy végszükség esetén emez. Megjelenek a váróajtajában. Alig, hanem eléggé sápadtan és halkan, fegyelmezetten bejelentem, hogy olyan esemény történt, ami miatt kénytelen vagyok aznapra berekeszteni a rendelést. A kolléga megérkezik, elmesélem, mi történt. A lelkésznek régóta súlyos szívbántalmai voltak, kollégám barátságosan kifejezi sajnálatát a kínos balszerencse miatt, hogy a halálnak éppen nálam kellett bekövetkeznie, és kérésemre kiállítja a halotti bizonyítványt. És ha boncolásra kerül sor, nos, akkor én is beveszek egy pirulát. De van még valami. Ördög és pokol, mekkora idióta vagyok. Nem csak magamra kell gondolnom. Tegyük fel, hogy sor kerül a boncolásra. Én beveszem a pirulát, eltűnök a süllyesztőben, és Gregorius társaságában átkelek a Stixen. Milyen magyarázatot találnak majd a különös bűntényre? Az emberek oly kíváncsiak, és ha már a holtak magukkal vitték titkaikat, nem az élők között próbálnak majd magyarázatot lelni? Nála? Törvényszék elé vonszolják, kihallgatják, zaklatják, egy-kettőre kiszagolják, hogy szeretőt tart. Hogy kívánta a lelkész halálát, az szinte magától értetődik. Talán ereje sem lesz tagadni. Minden elsötétül előttem, és én hoznám mindezt a fejedre. Te mindenkinél kedvesebb, szépséges virágszál. Úgy töröm a fejem, hogy szinte beleőszülök. Augusztus 14. Bár csak lenne egy barátom, akiben megbízhatok. Egy barát, akitől tanácsot kérhetnék, de senkim sincs. És ha lenne is, azért annak is megvannak a határai, hogy mit várhat el az ember a barátaitól. Hisz mindig is magányos voltam, úgy hurcoltam magányomat az ember rengetegben, mint csiga a házát. Vannak, akiknél a magány nem egy kialakult körülmény, hanem tulajdonság. És ez az ügy még inkább elmélyíti magányomat. Mindegy, miként alakul, jól vagy rosszul, számomra a büntetés mindenképpen életfogytiglan magánzárka lesz. Augusztus 17. Bolond, rongyember, ökör. Ugyan, mire jó, ha szidom magam? Az ember úgysem tehet semmit saját gyomra és idegei ellen. A rendelési idő már rég letelt. Az utolsó páciens nem régiben ment el. A nappali ablakában álltam, és nem gondoltam semmire. Hirtelen Gregóriust pillantottam meg, amint átvág a temetőn, és egyenesen a kapu felé tart. Minden elhomályosult a szemem előtt. Nem számítottam rá. Nem tudtam, hogy már visszajött. Szédülés, rosszul lét, hány inger fogott el? Egyetlen gondolat járt a fejemben. Ne most, ne most! Majd máskor, ne most! Már jön fel a lépcsőn, itt áll az ajtó előtt. Mit tegyek? Kiszólok Krisztinnek. Bárki keres, mondja azt, hogy nem vagyok itthon. Tágra nyílt szeme és tátva maradt szája elárulta, hogy elég különösen festetek. Berontottam a hálószobába, és erre teszeltem az ajtót. Épp, hogy elértem a mosdótálat, elhánytam magam. Nem vagyok képes rá. Hiszen pont most kellett volna megtenni. Aki cselekedni akar, annak meg kell ragadnia az alkalmat. Ki tudja, lesz-e másik? Nem vagyok képes rá. Augusztus 21. Ma találkoztam az asszonnyal, és beszélgettünk is. Kisétáltam a Skepsholmra délután. Alig értem át a hídon, rekkébe botlottam. A dombról jött lefelé. Lassan lépdelt, közben a földet bámulta, előre bigyeztett alsó ajakkal, és botjával lögdöste a kavicsokat. Nem úgy festett, mint aki nagyon elégedett a világgal. Azt hittem, nem vesz észre, de amikor elhaladtunk egymás mellett, felnézett, és arckifejezését villámgyorsan átrendezve, kimondottan szívélyesen és vidáman biccentett. Folytattam utamat, de pár lépés után megálltam. Az asszony sem lehet messze, gondoltam. Talán oda fennmaradt a dombon. Valami megbeszélni valójuk lehetett, és ott beszéltek meg Talákát, ahol alig jár valaki, s hogy ne lássák őket együtt, a férfit előre küldte. Leültem a nagy balzsamnyárfa törzse mellett körbefutó padra, és vártam. Azt hiszem, ez Stockholm legnagyobb fája. Sok tavaszi estén ültem gyerekként ez alatt a fa alatt anyámmal. Apám soha nem volt ott, nem szeretett velünk sétálni. De az asszony nem jött. Azt hittem, meglátom, amikor lefelé jön a dombról, de talán más úton ment, vagy nem is járt ott. Azért felmentem kerülő úton. És megpillantottam. A lépcsőn ült összekuporodva, egyenesen a lemenő napba nézett, és sírt. Nem szipogott, hangtalanul hullottak a könnyei. Sarkon akartam fordulni, de észrevettem, hogy meglátott. Kissé kimérten üdvözöltem, és tovább akartam állni. De ő azonnal felugrott az alacsony lépcsőfokról, kecsesen és finoman, akár egy székről, közelebb lépett, és felém nyújtotta a kezét. Sietve letörölte a könnyeit, feltette a kalapját, és szürke fájtlat vont az arca elé. Némán álltunk pár másodpercig. Szép ide fent ma este, mondtam végül. Igen, szép esténk van, és szép nyarunk is volt. De hamarosan vége, már sárgulnak a fák, nézze, fecske. Magányos fecske suhant el mellettünk oly közel, hogy szemhéjamon hűs szellőt éreztem, majd egy gyors fordulattal eltűnt a kékségben. Hogy van a lelkész úr? Kérdeztem. Jól, köszönöm. Pár napja hazatért Purlából. Javult valamit a helyzet? Fejét kissé elfordítva, hunyorogva nézett a napba. Az én szempontomból nem, válaszolta halkan. Megértettem, nem is vártam mást. Persze nem volt nehéz kitalálni. Mondja Gregóriusné, kérdezhetek valamit? Igen, hogyne. A férfi, akit szeret, mert ugye fogalmam sincs kicsoda az, ő mit szól ehhez az egészhez, mit kíván tenni, hogyan szeretné látni a jövőt, hisz alig ha lehet elégedett a jelenlegi helyzettel. Hosszan hallgatott. Kezdtem azt hinni, hogy ostobaságot kérdeztem, és nem akar felelni. Azt akarja, hogy utazzunk el, mondta végül. És a lehetősége is megvan rá? Úgy értem, szabad ember, tehetős, nem köti se állás, se pozíció, olyan férfi, aki azt teszi, amit akar? Nem, hiszen akkor már rég megtettük volna. Itt nagy jövő előtt áll, de új utat akar törni magának egy idegen, messzi országban. Talán Amerikában. És ön? Ön szeretné ezt? Kérdeztem. Megrázta a fejét. Szemei megteltek könnyel. Én legszívesebben meghalnék, mondta. A nap lassanként belefúlt a szürke ködbe. Hűs széláram susogott a fák között. Nem akarom tönkretenni az életét. Nem akarok teher lenni a számára. Miért kellene elutaznia? Csak miattam tenné. Az egész élete itt van. Az állása, a jövője, a barátai, minden. Mondja Gregoriusné, ugye lehetek a barátja, úgy tekint rám, nem igaz? Nem veszi rossz néven, hogy ezekről beszélek önnel? Rám mosolygott könnyei fátlán keresztül. Igen, mosolygott. Nagyon kedvelem önt, mondta. Olyat tett értem, amit senki más nem tudott, és nem is akart volna megtenni. A barátja régóta akarja, hogy elutazzanak, régóta beszél erről. Először ma este említette. Idefent találkoztunk, nem sokkal az ön érkezése előtt. Eddig soha nem beszélt erről, nem is hiszem, hogy gondolt volna rá korábban. Ezek szerint történt valami rendkívüli, ami miatt ez az eszébe jutott. Valami aggasztó? Leszegte a fejét. Talán. Sokáig hallgattunk. Csend honolt körülöttünk, de fejünk felett a szél már élesebben fütyült a fák lombja közt, mint az imént, és a levegőben már egy szikra meleg sem maradt. Az asszony fázósan megborzongott. Meg akarok halni. Rettentő szívesen meghalnék. Úgy érzem, mindent megkaptam az élettől, ami nekem járt. Soha nem lehetek már olyan boldog, mint ezekben a hetekben voltam. Alig múlt el nap, hogy ne sírtam volna, de boldog voltam. Az utóbbi időben többet tudtam meg magamról, mint egész életemben azelőtt. Megismertem a testemet. Megtanultam megérezni, megérteni, hogy a testem én vagyok. Nincs öröm, nincs bánat, nincs élet, csak amit rajta keresztül kapunk. És a testem tudja, hogy meg kell halnia. Érzi, ahogy néha az állatok is érzik. Besötétedett. A város zsivaja erősebben szökött fel hozzánk a sötétben, és odalent, a part és hidak mentén kigyulladtak a lámpák. Igen, a teste tudja, hogy egyszer meg kell halnia. De nem akar meghalni. Élni akar. Nem akar meghalni mindaddig, amíg össze nem roppan az évek súlya alatt. Fel nem emészti a szenvedés, el nem égeti a vágy. Majd csak akkor akar meghalni. Most azt hiszi, hogy meg akar halni, mert olyan sötétek a kilátásai. De nem akar, tudom, hogy nem akarhat. Várjon, míg eltelik egy kis idő. Fogadjon el minden napot olyannak, amilyen. Minden megváltozhat, hamarabb, mint gondolná. Ön is megváltozhat. Erős és egészséges, még erősebb is lehet. Azok közé tartozik, akik képesek változni, képesek megújulni. Egész testében megremegett. Későre jár, haza kell mennem. Nem mehetünk le innen együtt, nem lenne jó, ha meglátnának. Menjen azon az úton, én majd a másik irányba megyek. Jó hét. Felém nyújtotta kezét. Úgy szeretném megcsókolni az arcát. Szabad? Felhajtotta a fájtlat, és megcsókoltam. Válaszul így szólt. Én pedig szeretném megcsókolni a homlokát. Nagyon szép homloka van. A szél belekapott ritkuló tincseimbe, ahogy levettem a kalapom. És ő meleg, puha kezei közé fogta a fejemet. És megcsókolta a homlokomat. Ünnepélyesen, mint egy szertartáson.
Hourglass. Előadta Scherer Péter. Írta Hjalmar Söderberg. Fordította Papolci Péter. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A negyedik részt hallották.
A felvétel 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 7-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a